kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Oroszország minden nehézség ellenére kész továbbra is biztosítani az olcsó földgáz és kőolaj szállítását, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Szentpéterváron. Szijjártó Péter arról számolt be az orosz kormány és energiacégek képviselőivel folytatott tárgyalásait követően, hogy az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök által kidolgozott friss terv be akarja tiltani Magyarország számára az orosz kőolaj és földgáz vásárlását, ami által az embereknek kétszeresére vagy háromszorosára emelkednének hamar a rezsiköltségei. Folytatódik a paksi atomerőmű új reaktorjainak építése, a kőolajszállítás és továbbra is teljes kapacitáson üzemel a török áramlat gázvezeték, összegzett. A politikai ideológiai megközelítések helyett Európának mielőbb vissza kellene térnie a racionalitáshoz az energiaellátás kérdésében, a jelenlegi megközelítés ugyanis igen káros a kontinens számára, közölte Szijjártó Péter a Nemzetközi Gazdasági Fórum egyik panelbeszélgetésén. Hangsúlyozta, hogy mivel a nemzeti energiamix összeállítása kizárólagos tagállami hatáskör az EU-ban, a terv súlyosan sérti a szuverenitást. Az uniós szankciók működnek, jelentette ki az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Strasbourgban a jövő héten következő NATO csúcs találkozóról tartott vitán. Oroszország csak az erőből ért, semmi másból, fogalmazott Kaja Kallas. Az Európai Bizottság álláspontja szerint, ha az EU gyorsan, hatékonyan és stratégiailag kíván fellépni, akkor a minősített többségi szavazásra kell áttérni az egyhangú döntéshozatalról, így egyetlen állam nem blokkolhatná a döntéseket, közölte a kutatásért és innovációért felelős uniós biztos. Ekaterina Zaharieva szintén Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésének az uniós bővítés témájában tartott vitáján beszélt. Az Oroszország által indított háború komoly emlékeztető arra, hogy egy stratégiailag nagyobb és erősebb Európai Unió létrehozására van szükség, érvelt. A jövő heti uniós csúcs találkozón Orbán Viktor kormányfő a véleménynyilvánító szavazás eredménye alapján képviseli majd az álláspontot Ukrajna gyorsított csatlakozása ügyében, között a miniszterelnökséget vezető miniszter még a szerdai kormányinfón. Gulyás Gergely megismételte, több mint 2 millióan nyilvánítottak véleményt Ukrajna EU tagságáról, a voksolás pénteken éjfélkor zárul. A kormány felfüggesztette a teheráni nagykövetség helyi működését, Azerbajdzsánban folytatják a munkát, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hírt adott arról is, még korábban, hogy alapos tervezés követően 6 magyar állampolgárt evakuáltak Iránból. A szuverenitásvédelmi hivatal korábbi jelentését megerősítő újabb bizonyítékok szivárogtak ki a Biden adminisztráció kormánybuktatási kísérleteiről. A hivatal közleménye szerint a USAID-en keresztül 2 év alatt több mint 19 millió dollárt költöttek el Kelet-Közép-Európában, ennek csak nem a felét, 8 millió 700 ezer dollárt Magyarországon. A pénzből civil szervezeteket, médiaszereplőket, véleményvezéreket és pártokat finanszíroztak. Mégis betiltja a rendőrség a Pride-ot. Karácsony Gergely főpolgármester előzőleg bejelentette, hogy június 28-án a fővárosi önkormányzat megrendezi a budapesti büszkeség rendezvényt, de a rendőrség gyülekezési hatósági jogkörében a tiltásról döntött. A határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs, az csak a kúriának címzett keresettel közigazgatási pert indítva lehet megtámadni. A fővárosi önkormányzat jövő szombaton megrendezi a szabadságünnepet, reagált Karácsony Gergely. A budapesti rendőrfőkapitányság egy nem létező gyűlésről hozott tiltó határozatot, kommentálta a főpolgármester a rendőrség döntését. A 400 négyzetméternél nagyobb üzletekben kötelező jelleggel kell biztosítani legalább egy olyan pénztárgépet is, amelyet pénztáros működtet és nem automata, mondta el a KDNP parlamenti frakció vezetője, hozzátéve, hogy az erről szóló törvényjavaslatot elfogadta az országgyűlés. Simicsko István felidézte, idősügyi szervezetek már hónapokkal ezelőtt felkeresték ezzel a problémával. Nyár közepéig 131 darab új krédóbuszt ad át a MÁV személyszállítási ZRT-nek a Kraftex Kühne csoport. Az első járművek már forgalomba álltak a Balaton térségében, tájékoztatta a győri és mosonmagyaróvári buszgyártó az MT-t. Egyre súlyosabb a mezőgazdasági aszály az országban, és a következő 8-10 napban sem várható számottevő csapadék, írta agrometeorológiai elemzésében a Hungaromet. Egyre inkább felsejlik a 2022-es történelmi aszály rémképe, tették hozzá. Végül az időjárásról: túlnyoman derült lesz az ég, gomoly felhők főként a Tisza vonalában lévő összeáramlási vonal mentén képződhetnek, de csapadék továbbra sem hullik. Az északi a szelet nagy területen kísérik élénk, helyenként erős lökések. A hőmérséklet a reggeli órákban 11 és 16 fok között, napközben aztán 25-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Szép időtöltést mindenkinek. Grillusz Dániel vagyok, nem sokára kezdődik a Kaláka Fesztivál, aminek én vagyok a művészeti vezetője, és természetesen a Kaláka Együttes tagja is, a névadó zenekaré. De hát ott nem csak mi muzsikálunk, bár az első koncert a Gárdonyi Színházban 26-án csütörtökön egy Kaláka koncerttel kezdődik, és aztán onnantól kezdve az Érsekkertben 27-től 29-ig koncert folyam délelőtt gyerekeknek, este felnőtteknek. Azért néhány nevet mondjak: Sebestyén Márti ott lesz, Csík zenekar ott lesz, a Góbé, Vújcsics együttes, Kis Tibi az Aranyakorddal, Makám, és mindenki megnézheti a kalakafesztivál.hu oldalon, hogy kik vannak. Ja, és még egy templomi eseményünk is lesz. 28-án szombaton délután 3-kor a Hegyi Beszédet fogjuk énekelni Vilmos öcsémmel a református templomban.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki 10 évesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigány éttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Színes programok várják Egerben az érdeklődőket június 21-én, a Múzeumok éjszakáján. Az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpontban 19 órakor a szentévi római zarándoklatról, 20 órakor egy különleges egri festményről szóló előadás lesz. A bazilikában 20, 21 és 22 órakor orgona koncerttel kezdődő tárlatvezetést tartanak. Az egri érseki palota és a pincerendszer bejárására 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Valamennyi program látogatása előzetes regisztrációhoz kötött. Időpontfoglalás személyesen lehetséges, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os számon. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Reklámot hallottak. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, teljes erejével itt a nyár. Holnap a nagyon várt vakáció is elkezdődik az iskolákban. Mai műsorunkban napfényes, nyári versekből hallanak összeállítást. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Túri Sarolta.
Radnóti Miklós, június. Nézd csak körül, most dél van és csodát látsz.
Az ég derűs, nincs homlokán redő. Utak mentén virágzik mind az akác, a csermelynek aranytaréja nő, s a fényes levegőbe villogó jeleket ír egy lustán hősködő, gyémántos testű nagy szitakötő.
Dongó. Szedek itt, szedek ott, füvön ingó harmatot. Érzem sütni a napot, minden harmat elfogyott. Szedek ott, szedek itt, virágmézett tavaszit. Már a méhek jártak itt, üres bimbó beborít. Zum-zum-zum, zem-zem-zem, tátogat a bödönöm. Mégis legyen örömöm, fület teli zümmögöm. Égi csikón léptet a nyár. Égi csikón léptet a nyár. Tarka idő ünnepre jár. Táncra való, fürdeni jó. Nagy hegy alatt hűsöl a tó. Hogyha kijössz, messzire mégy. Hogyha maradsz, csípdes a légy. Habzik az ég, mint teletál. Tarka idő szőttese száll. Déli felhők. Dombtövén, hol nyúl szalad, s lyukatás a róka, nyári fényben, napsütésben felhőt leskatóka. Zöld fűszál az ajka közt, tenyerén az álla, a vándorló felhőnépet álmosan csodálja. Elől úszik Mok király, kétágú az orra, feje fölött koronája, mint a habos torta. Fut mögötte a bolond szélesen nevetve, nagy púpjából szürke kígyó nyúlik az egekbe. Törött kordén utazik egy kopasztott kánya, s haját tépve bogyóvére, a király leánya. És utánuk cifraház gördül sok keréken, benne a cirkusz hercegnője öltözködik éppen. Száz ruháját, ékszerét odaadná szépen. Csak egy hétig futkoshatna len a nyári réten. Kánikula. Szikrázó az égbolt, aranyfüst a lég, eltörpül láng űrben a tarka vidék. Olvattan a tarló hullámzik, remeg, domb fölött utaznak izzó gyöngyszemek. Ragyogó kékségen sötét piheszál, óriás magányban egy pacsirta száll. Thank you. Esővert társaság. Jön a kocsi, most érkeztünk, alaposan eltévedtünk, derekason áztunk, fáztunk, no de kicsit elnótáztunk. Jegenyefa ingó-bingó, odaül az ázott holló, teregeti csapzott tollát, keserüli holló voltát. Dárdahegyű kék jegenye szál. Dárdahegyű kék jegenye szál, messzi mezőn oda tűzve áll. Feje köré puha örvényt vet a szél, suttogó dalak él. Síkság, messzi hegyek, magas ég, nyilallik az üres messzeség. Törzse körül nő és fogy a hegyes árny, zúg a lomb, a magány. Fülemüle, 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 gyönyörű madár, szólal, szólal, szólal már. Pittyen a fészek, zörren az ág, moccan a hegyeken a hajnali láng. Jegenyefa, jegenyefa, jegenyefa lánc, sima út szélén kettős ránc. De nevér, bakegér, északi szél, kondul az óra, megszöktél. Három mérföld és egy fél, hosszú hajamba mért téptél. Fülemüle, fülemüle, gyönyörű madár, hallgat, hallgat, hallgat már.
A játék. A játék az különös, gömbölyű és gyönyörű, csodaszép és csodajó, nyitható és csukható, gomb és gömb és gyöngy, gyűrű, bűvös kulacs és gyertyalángja, színes árnyék, ördöglámpa. Játszom ennen életemmel, búvócskázom minden árnyal, a padlással, a szobákkal, a fénnyel, mely tavaszárnyal, a tükörrel fényt hajítok a homoknak, a bokornak, s a nap óriás aranypénz hirtelen ölembe roskad. Játszom két színes szememmel, a két kedves pici kézzel, játszom játszó önmagammal, a kisgyermek is játékszer. Játszom én, és táncolok. Látszom én, mint sok dolog. Látszom fénybe és tükörbe. Játszom egyre körbe-körbe. Játszom én. És néha este fölkelek, s játszom, hogy akik alusznak, gyerekek.
Kályi Ferenc. Kánikula. Mezítlábjár nagy rétjein az Isten, napszitta lába térdik harmatos, és ránk gondol. Kik tűzben élünk itt lens, a lábunk élő álmokat tapos. Eldőlt a ház, s mint szélvert lompos árnyak húzzák a fák a porban karjukat, szűköl a csend, s csontkemény halálnak szikrázó bokrok aljánásjukat. Lobban a szél, és zúgó sárga hullám izzó taréján szállnak a füvek, rézláng lobog egy templom ferdetornyán, s rózsáim száján tikkat rémület. Elégni most. Lebegni, mint a barna távoli földek füstje. Vagy gyalog, mezitlábasan elindulni arra, hol Isten térdén hűs harmat ragyog.
Nyári dél, miféle álom úszkál a szilvafák alatt, hova a nyár taszít? Aranycsordában járnak a darazsak, inni a vájúig. A pajta hűsterem, elhagyott ócska színház, kellékekkel tele, kaszák, s cséphadarok közé egy paraszt Hamlet éppen beillene. Vakít az ól, falára lovat vés egy gyerek, s a lóra katonát. Galambálarcba múzsa röppen a földre le, s elvezeti lovát. Egyszerű nyári dél, sárgulsz akár a tök, szérükön fölpúpozva. Aranykor végi fényed odaégeti testem árnyát a kert kapukra. Lehetne vade föld, játéktalan borús, homok vagy kővilág, s bejó, hogy mégsem az. Isten helyett rigók szállnak a kerten át.
A sárgára pörkölt nyári kertben. Künn a sárgára pörkölt nyári kertben, a nap tűzzáporától összeverten haldoklanak a sápat rózsafák. Sóhajtva várjuk mind az éjszakát. Az elsötétített szobába bent jár a varrógép. Tikkat tompa csend. Az ablakokban kókadó virág, az üvegen szivárvány karikák. Ebéd utáni részeg nyugalom. Csupán az óra kattog a falon, s a piros csíkos függönyökön által beárad a naptompított tüze, és egybeolvad a lágy félhomállyal. De folyosunk oly hűvös és üde, akár a mély sötétlő pince lenn, a ház emészt, pihenve, nesztelen, öreganyú a zöldsőjébe dűl, könyvet, kötést hamar a sútba dob, pillája csuklik, és elszenderül. Dongók zümmögnek néki altatót. Az asztalon ott a fekete kávé. Egy pár kenyérhéj, pár boros üveg, friss körték, dinnyék, hambas bélűek, s egy régi pápa szem, öreg anyáé. Kutyánk nyelvelve a márványra dőlt. Csönd. A légyfogóink hangosan zenélnek. Néhány ügyetlen légy mindjárt becseppen, s bután evickél a csípős ecetben. A konyhában sugárzó rézedények, színes papírcsipkék és álmos élet. Nagy serpenyők, fényes mozsártörők. A jég között mázas teljes köcsög. 2 óra. Már nem mozdul semmi sem. Minden pihen.
Turmezei Erzsébet, nyár. Uram, áldalak a nyárban, aranykalászos határban száll most hálával teli trónusod elé az ének, tüzéért a naphevének, mert a szemet érleli. Esőcseppek záporáért, hajnalok hűs harmatáért, mindenért az ég alatt vigassággal áldalak. Friss vetés, szép zöld ígéret magot hozott és megérett, s amint lengeti a szél, zizegő, szelíd szavával, hitettevő himnuszával nagy jó voltodról beszél. Boldog, aki érti, hallja, s míg aratni indul karja, miközben rendre dül, téged dicsér egyedül. Minden kicsiny búza szemben térdre kényszerítesz engem, csodatevő Istenem. Kezed oda tette áldva a nyár gazdag asztalára mindennapi kenyerem. S asztalán a keresztfának fiadat is oda szántad, hogy benne legyen nekünk kenyerünk és életünk.
Sík Sándor, belenéztem a napba. Egyszer egy sugaras, piros ló reggelen a virradati napba két szemmel belenéztem, s ama reggel óta örökre megigészten járok fényittasan, és a nap jár velem. Egy csoda villanás, egy percnyi perc alatt azon a reggelen a nap szívembe égett, s azóta más se látok, csak egy nagy fényességet, csak lángot és tüzet, csak égő sugarat. Amerre fordulok a rét rezgő füvén, s felhős ormain a ködlő messzeségnek, ezer picike nap, ezüst ezernyi fény szikrázó szemei győzelmes tűzzel égnek. S kívül és belül örökre szüntelen örvénylik és dalol a tüzes végtelen.
Szembe a nappal. Ásít a sivatag. Ezer álnok álmos szemével gúnyosan hunyorog a homokóceán. Állok a porhullámok közepén. A két karom magasra tárva, az ég felé, az ég felé. És égő szemmel és égő szívvel nézek szembe a nappal. Hasad a hajnal. Az álmos szürke sivatag fölött megvillan a fény, és fölkel a nap. Bíborosan, aranyosan, ifjan, tüzesen és szerelmesen. És én kitárt karral és szívvel, ifjan, tüzesen és szerelmesen nézek szembe a nappal. Minden sugár én rajtam rezdül át, minden dal rajtam csendül át. Mi lettem én? Az vagyok, aki voltam? Vagy egy nagy-nagy harmónia dalból, tűzből és élő sugarakból? Én vagyok-e a puszta lelke? Vagy az én lelkem a nap? Nézek szembe a nappal. Úgy átjár a fény, úgy fölissza a lelkemet, és nem tudom, a napból fakad-e a fény, a tüzes, imádságos és szerelmes, a sivatagra és az én szívemre, vagy belőlem forrásozik a nap. Kitárt karokkal, magam is tűz, nézek szembe a nappal.
Bittei Lajos, a tűzmadár. Az egyik szárnyam égbe szánt, a másik vízszínét súrolja. Sebes röptű láng vagyok én, aki rég egy vulkán roppant kráterén kitörve megszökött. Nyomomban ott izzik a fény a sötétség fölött. Vörös ég az ablak kunyhón és palotán, olvadt pörkök maradnak az üveghegy falán. Rettek tőlem a gyáva, csak a bátor csodál, egy tollam sugarára kigyúl a láthatár. Ha átzúgok a tengeren, fornak a hűs habok, meg nem állíthat semmi sem, fészket én nem rakok. Utamat társtalan rovom, mindegyre is tovább. El nem tévedek, otthonom a széles nagyvilág. Előlem mind kitérnek szűkölve a szelek. Egyetlen büszke ének feszíti lelkemet, hogy a határtalannal azonos egy vagyok, szabadabb, mint az angyal, fellegeknél nagyobb. Megfognál mégis, te merész, hogy szárnyamat lenyesd, egy pillantásomtól elégsz, a szemed rám nevesd. Porrá omolnál, mielőtt nyújthatnád ujjadat. Füsté foszlan a friss erőd egy suhintás alatt. Borulj inkább a földre, arcot homokba fúrd, míg messze száll dörögve, kit önnön lángja gyújt. Akkor állj újra lábra, ha megtört a varázs, és nem marad utána csak egy vérző parázs.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást hallottak Bittei Lajos, Csúri Sándor, Fáy Ferenc, Kosztolányi Dezső, Radnóti Miklós, Sík Sándor, Turmezei Erzsébet és Vörös Sándor műveiből. A verseket Babócsai Réka, Baranyi Péter, Csúri Sándor, Füranikó, Jakó Beáta, Máté Gábor, Pap Zoltán, Sinkovics Imre és Tóth Levente mondta el. A műsort Samosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt. Elhangzott műsorunkat jövő héten pénteken délelőtt megismételjük.
Itt a Szent István Rádió.
Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Nyulász Péter Helka című meséjének következő részét, melyet Fűr Anikó olvas fel.
Sió titka. Helka és Ciprián úgy bámult egymásra, mint aki repülni lát egy harcsát. Hiszen nyoma sem volt annak a gyíkszerű lénynek, aminek förtelmes polépkarok kigyúznak a fején. Helka felpattant, maga elé tartotta a sárga köves gyűrűt, és nagyot kiáltott. Ki vagy te? Sió úgy bámult az ékszerre, mint aki repülni lát egy harcsát. A legkevésbé sem számított rá, hogy a hercegi varázsgyűrűt fogják az orra alá dugni, és ő is felpattant. S ki vagy te? Én Helka vagyok, de te nem lehetsz Sió. De igenis, én Sió vagyok, de te nem lehetsz Helka. De igenis, én Helka vagyok, de hogy lehetnél te Sió? Már hogy ne lehetnék, ha egyszer én vagyok, de az nem lehet, hogy te Helka vagy. Ki tudja, meddig folyt volna így tovább, ha Ciprián ki nem csapja zsebéből a nedves nyálkás zöld hínárt szafatot az asztalra. Ha te vagy Sió, akkor adj erre magyarázatot, követelte felháborodottan. Az idős hölgy visszaroskatta fonott kerti székre, és ölébe ejtette kezét. Csüggetten nézett a széttépázott vízinövény darabokra. Ingatta fejét, semmit sem értett az egészből. Hitetlenkedve pillantott fel hol Helkára, hol Cipriára, hol a manókra, s óvatosan kinyújtotta kezét, hogy ujjával megérintesse a sárga köves gyűrűt. S mikor érezte, hogy az az igazi, a valódi hercegi varázsékszer, döbbenete csak fokozódott. Te tényleg Helka volnál? Hogyan tudtál ennyire fiatal maradni? Kérdezte őszinte döbbenettel és nem kevés féltékenységgel hangjában. Mivel őrizted meg a fiatalságodat? Bakonyi hársfa virágvizet ittál? Vagy inkább ez a gyűrű segített? Kérdezte kétségbe esetten, s a kezébe temette arcát, mint aki rögvest sírni kezd. Ó, szegény fejem! Kamor megint becsapott! Nem is rejtette el azt a gyűrűt, hanem visszaadta neked! Aztán újra felemelte fejét, és Ciprián felé fordult. És akkor te? Te volnál Kelén? Az apród ezt válaszra sem méltatta, sokkal inkább a saját kérdésére követelte a feleletet. Mi ez a rengeteg hínár a Balatonban? És a te vagy Sió? Hol vannak a kígyók? Kígyók? Értetlenkedett az idős hölgy. Igen, Sió fején kígyók tekergőznek, mindenki így mondta, felelte Helka. De hát épp ti segítettetek megszabadulnom tőlük, hökkent meg. Hogy mi? Meredtek egymásra Helka és Ciprián. Hát nem emlékeztek, firtatta újra Sió, és a megrökönyödött arckifejezések láttán kénytelen volt levonni a következtetést. Akkor mégsem ti vagytok Helka és Kelén, különben nektek kellene a legjobban tudnotok erről. Helka azonban egy kukkot se tudott erről, ám azt megértette, hogy miről van szó. Szerintem te a szüleimről beszélsz. Az idős hölgy arca felderült. Ja, hogy ti a gyerekeik vagytok, csapta össze a tenyerét boldogan. Hát így már mindent értek, kacagott fel, pedig semmit se értett. Csupán annak örült, hogy megvan a magyarázata leányzó zavarba ejtően hamvas fiatalságára, tényleg fiatal. Bocsánat, nem tudtam, hogy a hercegi párnak gyermeke született, mosolygott Sió. Bár most, hogy így jobban megnézlek, te tényleg szakasztott úgy nézel ki, mint az apád. Fordult Cipriához. Pont ilyen jó kötésű legény volt ő is. Én nem vagyok a gyerekük, csak ő, mutatott Helkára az apród. Igen, hökkent meg kissé Sió. Akkor te Tihany herceg kisasszonya vagy? Bizony, és éppen ezért szeretném itt megtalálni a Balaton tündérét, jelentette ki Helka. Azt ugyan hiába, huppant vissza Sió. Szóval mégse te vagy Sió, tette csípőre a kezét Ciprián. De, bizonygatta. Sió, én vagyok, de tündér, sóhajtott nagyot. Nézzetek csak rám, hogyan is lehetnék én tündér ilyen ráncokkal az arcomon? Úgy érted,
Úgy, eljárt felettem az idő, legyintett. Magára hagytad a Balatont? Kérdezte Helka teljesen elhűlve. A partjáig is csak ritkán merészkedem. Mi más tehettem volna? Ilyen öreg fejjel esélyem sincs, hogy bárkit elbűvöljek. Oda már a régi báj, amiért valaha felnéztek rám. A kígyóhajra gondolsz? Jegyezte meg ekkor Pikirten Furmincs, persze Tramin is bekapcsolódott. Esetleg szólhatunk az érdekedben, kamornak, ha? Vihogta. Sió szeme villámot szórt egy pillanatra, ám Helka rendre utasította a manókat. Csitt! Ezzel semmire sem megyünk. Majd maga alá húzta székét, és Sióhoz fordult. Ha tényleg te vagy Sió, akkor neked sok kérdésemre tudnod kell a választ. Tényleg az én szüleim szabadítottak meg Kamorátkától? Igen. Kamorátka szó szerint úgy szólt, hogy addig kell viselnem a kígyókat a fejemen, míg a hűszerelem, melyet kigúnyoltam önként, fel nem oldoz, és két igaz szerelmes önkéntes ajándéka vissza nem adja aranyfürtjeimet. És ők ezt megadták nekem. Örök hálával tartozom nekik ezért. Hát most itt a lehetőség, hogy segíts rajtuk. Bajban vannak? Nagy bajban vannak. A soktornyú kastélyt fekete madársereg támadta meg, és csúszómászó állatok hada lepte el. Mindenki eltűnt, aki ott volt. Mi is csak alig tudtunk elmenekülni, és még Kamor sem tudta megoldani a helyzetet. Igazság szerint róla egy ideje nem is tudunk. A szurdokvárban azzal váltunk el tőle, hogy a soktornyú kastélyhoz megy, de nem ért oda. És eközben mindenki megvan róla győződve, hogy a Balaton csalfa és gonosz tündére állt bosszút a hercegi birtokon. Hogy én? Kiáltott Sió felháborodottan. Na csak, mégis te vagy a Balaton tündére, mondta fel a szemöldökét Ciprián. Nem, vagyis hogy én csak voltam, hevegett Sió zavarodottan. Elvesztettem én már minden tündéri erőmet. Na-na, bökte oda Furmint. A manók már a parton is jelezték, hogy te vagy a tündér, magyarázta Helka. De van itt valami, amit egyáltalán nem értek. Örök háláról beszélsz, miközben én folyton folyvást azt hallottam mindenkitől, hogy Sió minden áron el akar majd pusztítani, ha csak hírét veszi a létezésemnek, mert annyira gyűlöli a hercegi családot. Már nem foglalkozom ezekkel a dolgokkal, húzta fel az orrát Sió, s összenyalábolta a kiürült poharakat. Jobb lenne, ha ti is békén hagynátok, mondta, s azzal felkelt az asztaltól, és a kunyhója felé indult.
Azt már nem, pattant fel Furmint. Csak semmi trükk, kiáltotta Tramini, s gyors léptekkel elállták Sió útját.
Még csak az kellene, hogy előkeres valami bűbájszert.
Mi közöm van már nekem mindehez? Fordult Helka felé Sió, s bosszusan kifakadt. Ilyeneket terjeszteni a hátam mögött. Éppen eléggé megbűhődtem azért, ami történt, pedig azt sem kész akarva tettem. Kamortól bocsánatot kértem, az aranybuzogányomat is odaadtam, semmi varázsszerem nincs, és a Balatont is elkerülöm. Bezzeg nálad ott a sárga köves gyűrű, és még én segítsek? Csak válaszolj, kérlek. Nézd, leteszem a gyűrűt, sőt, oda is adom, ha kell. Csak segíts megmenteni a szüleimet, akik rajtad is segítettek. Cserébe mi is segítünk megmenteni a Balatont.
Kedves gyerekek, ma Nyulász Péter Helka című meséjének 56. részét hallottátok, melyet Fűr Anikó mondott el nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atyát hallják a halál fogalmáról elmélkedni. A szerkesztő Gronda János.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm kedves rádió hallgatókat. Folytassuk a halálról való elmélkedésünket. Amikor valaki meghallja ezt a címet, lehet, hogy egy kicsit összeszorul a gyomra, vagy talán olyan is van, aki ilyenkor elkapcsol, mert esetleg nem tud, vagy nem akar szembenézni a halállal, ami pedig embernek elkerülhetetlen. Mielőtt elkezdjük az elmélkedést, tegyünk fel néhány kérdést magunknak, őszintén. Például azt, hogy milyen a kapcsolatom a halállal. Amikor meghallom ezt a szót, vagy a gondolatomba jön, vagy akár egy temetésen vagyok, milyen érzések jönnek föl bennem, milyen gondolatok. Félelem, vágy, megnyugvás, szorongás. Hogyan érint szeretteim halála, ismerőseim halála, milyen érzéseket vált ki belőlem. A halállal való kapcsolatom sokat elmond az Istennel való kapcsolatomról is, Jézussal való kapcsolatomról is. Következő kérdést föltehetem magamnak, mennyit foglalkozom a halállal, a halál gondolatával. Egyáltalán nem foglalkozom vele, elhesegetem magamtól, nem akarok rá gondolni, tudni sem akarok róla, hallani sem akarok róla, egyáltalán nem akarok szembesülni vele, vagy pedig pont az ellenkezője, túl sokat foglalkozom vele, mondogatom magamban, hogy miért nem halok én már meg, miért kell nekem még élni. Különösen időskorban hajlamos az ember, ilyen mondatok elhagyják az ajkát, mi értelme már az én életemnek. Mind a kettő szélsőség, de van egy középút, mint mindenben, amikor egészségesen gondolok a halálra, szembenézek vele, elfogadom, hogy ennek meg kell történni, és még hálát is tudok adni az Istennek azért, hogy egyszer meg kell halnom, és hogy örökké élhetek. Mert tulajdonképpen nem a halálra kell tekintenünk, az egy kapu, egy ajtó, mondhatjuk így, amin mindenképpen át kell mennünk, de egy hívő ember túl lát a halálon, és látja az örök életet, látja a Szent Háromságos egy Istennel való közös létet ott a mennyben. Tudok-e előre hálát adni a halálomért, és a halál nemért is, ami majd vár rám? A halál előtti napokért, hónapokért, évekért tudok-e előre hálát adni a Jóistennek? És ki tudom-e azt mondani, hogy Uram, dicsőj meg az én életemben, és dicsőj meg az én halálomban is, és legyen úgy minden az én halálommal kapcsolatban, ahogy Te akarod. Az előkészület is, a hozzávezető út is, és az átmenet is. Ha valaki ezeket őszintén szívből ki tudja mondani Jézusnak, az ő megváltójának, már egészségesebb lesz ezzel a halállal való viszonya. Aztán különösen idősebb korban, de akár fiatal korban is előjöhetnek olyan gondolatok, hogy mi lesz majd a halál előtt, mennyit kell szenvedni, mert egy-két rokonomnál, ismerősömnél, szerettemnél láttam azt, hogy mennyit szenvedett, mielőtt meghalt. És ez is félelemmel tölthet el, hogy nekem is majd ennyit kell szenvedni, de a jövőt nem ismerhetjük. És van, akinek ilyen a halála, van, akinek olyan a halála, előre nem félhetünk olyantól, amiről nem tudjuk, hogy bekövetkezik-e. Már a halál bekövetkezik, de a szenvedés az különböző, és ki tudja, hogy hogyan fogunk előkészülni majd a halálra. De van, akit ez egész életében rettegéssel tölt el. Ha felajánlom ezt az időszakot is a Jóistennek, egy megnyugvást kaphat a lelkem, és kell is, hogy kapjon. Uram, bízom benned, rád bízom, és tudom, hogy minden, ami velem történik, az azért történik, hogy üdvözüljek. Még a halálom is. Mennyire bízom az Úrban, hogy ő a legjobbat akarja nekem. Én magamnak a jót akarom, nyilvánvalóan, és ez helyes. Viszont a Jóisten a legjobbat akarja nekem, amire én nem is gondolok, és álmodni sem merek arról, amit ő nekem készít, Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem foghatja azt, ami azokra vár, akik szeretik az Istent. Abban is bízhatok, hogy a halálom órája akkor jön el, amikor legbiztosabb az üdvösségem, és a legközelebb vagyok a mennyországhoz. És bízhatok abban nyugodtan, hogy nem egy hónappal korábban és nem egy hónappal később fogok meghalni, hanem akkor, amikor a legbiztosabb az üdvösségem. Természetesen itt nem beszélek arról, amikor valaki önkezével vett véget az életének. Most hallgassuk meg néhány szentnek a gondolatát a halálról, és ezzel egy szép képet kapunk arról, hogy ők hogyan viszonyultak ehhez az elkerülhetetlen pillanathoz. Bellármin Szent Róbert írja a Jó halál művészete című művében, amit érdemes elolvasni, és érdemes az alapján készülni a halálunkra. Aki jól akar meghalni, mondja Bellármin Szent Róbert, annak egész életében meg kell tanulnia meghalni önmagának. Aki jól akar meghalni, annak egész életében meg kell tanulnia meghalni önmagának. Bizonyára értjük ezt a nagyon mély mondatot, és tapasztaljuk is életünkben, hogy naponta keresztre kell feszülnünk, és naponta meg kell halnunk önmagunknak, az önakaratunknak, hogy Isten akarata teljesülhessen és valósulhasson meg az életünkben. Le kell időnként mondanunk a vélt vagy valós igazságunkról, akár családban, akár munkahelyen, akár más közösségben, mert a szeretet nagyobb, mint az én igazságom. Természetesen lényegi dolgokban ragaszkodni kell az igazságunkhoz, de van, amikor nyugodtan el lehet engedni. Például, hogy én már kétszer mosogattam, és most már te jössz, mert így igazságos. Elmosogatok harmadszor is, negyedszer is, és utána megbeszélem. De a békesség és a szeretet kedvéért lemondok önmagamról. Meghalok önmagamnak. Nem mindig azt csinálom, amihez kedvem van. Hanem megkérdezem a feleségemtől, drágám, te most mit szeretnél? Te most hova szeretnél menni? Nem pedig rákényszeríteni az én akaratomat, hogy most pedig ide megyünk, aztán ezt csináljuk, hanem a másik kedvéért, a másik boldogságáért, örömért és a szeretet miatt lemondok. Apró dolgokról is, nagyobb dolgokról is. Természetesen ez nem vezethet bűnhöz, és nem okozhat bűnt. Ugyancsak Bellármin Szent Róbert mondja, a jó halál titka nem más, mint Krisztus követése naponta meghalni a bűnnek, hogy élhessünk Istennek. Most itt azt mondja, hogy naponta meghalni a bűnnek. A természetünk sérült az ősbűn miatt és a saját bűneink miatt is, és a megsérült természetünk bűnre hajló, és meg kell halnunk a bűnnek is, és az életnek kell élnünk, ami a tagjainkban van, és vágyódik a bűn után, test kívánsága, szem kívánsága, élet kevésége. Ezeknek ellene kell mondani, még a kis bűnöknek is, és meghalni teljesen a bűnnek, hogy Krisztusnak éljünk. Nem a szenvedélyeink, bűnös vágyaink vezérelnek, hanem a Szentlélek, Jézus Krisztus evangéliuma, ami életvezetőnk. És ezért bizony nagyon gyakran meg kell halnunk a bűnnek, mert mindenkinek a tagjaiban ott van a bűn, és ott leselkedik ránk. Szent Ágoston mondja a következőt, senki sem kész a halálra, aki nem készült az életre. Az az érdekes a szentek mondásaiban, amik így megmaradtak több századon, vagy akár évezreden keresztül, hogy egy-egy mondatban olyan mély gondolatokat sűrítenek bele, hogy aztán egy-egy ilyen félmondaton lehet gondolkodni egész nap. Természetesen, amiket ők leírnak, az a Szentírással teljesen megegyezik, és arra rímel, csak egy kicsit másképp fogalmazzák meg, és talán így még egy kicsit könnyebben megértjük. De mindegyik mondásuk az evangéliumra irányítja a tekintetünket, és Krisztusra. Tehát senki sem kész a halálra, aki nem készült az életre. Sokat lehetne erről az egy mondatról is elmélkedni, de valóban az életre készülünk mi, méghozzá az örök életre. És csak akkor leszünk kész a halálra, hogyha az örök életre vágyódunk, és hiszünk benne, és hisszük azt, hogy Jézus meghalt értünk, föltámadt, és minket is fel fog támasztani az Atya bennünk lévő szent lelke által, mint ahogy Jézust feltámasztotta, Jézus testét, és hogy ránk az örök élet vár, és erre kell készülnünk, és aki erre nem készül, az valószínűleg a halálra sem tud készülni, legalábbis helyesen nem tud készülni. Ugyancsak Szent Ágoston mondja, ne sírjatok, ha meghalok, csak a test hagy itt titeket, de a szeretet megmarad. Azt mondja, hogy ne sírjunk, ha ő meghal, de hát bizonyára a szerettei sírtak, és mi is sírunk, amikor meghal valaki, akit nagyon szerettünk, és az rendjén is van, ő nem így érti, jól kell mindent érteni, amit a szentek mondanak. A sírás az helyén való, és a gyászhoz hozzátartozik, de ugyanakkor ott van a megnyugvás is a szívünkben, ott van a béke is, hogy a szerettünk jó helyre került, és az a szeretet, amivel őt szeretjük, és ő szeret minket, az örök. És ez a szeretet soha el nem múlik, és folytatódik, és beteljesedik majd az örökkévalóságban, a mennyországban. Az a szeretet, amivel szeretjük itt a hozzátartozóinkat, szüleinket, édesapánkat, édesanyánkat, testvérünket, férjünket, gyerekünket, ez a szeretet megmarad a halál után is, és beteljesedik, amikor újra találkozunk. Érdekes megfigyelni azt, hogy Szent Ferenc milyen egészséges viszonyban volt a halállal. Őtőle való ez az idézet a Nap dicsérete című himnuszból. Áldott légy testvér halál, aki elvezesz bennünket az örök életbe. Áldott légy testvér halál, testvérének nevezi a halált. Milyen messze van az attól, aki gondolni sem mer a halálra, akiben hatalmas félelmet kelt a maga halál szó is. Ő testvérének nevezi, és azt mondja, hogy aki elvezetsz bennünket az örök életbe, áldott légy, testvér halál. Ide kell nekünk is eljutnunk már életünkben, hogy ilyen egészséges viszonyban legyünk a halállal, ahhoz nagyon jó viszonyban kell lennünk Jézussal, mint ahogy Assisi Szent Ferenc is nagyon jó viszonyban volt vele, és nagyon bízott benne.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Magsó Péter atya a halál fogalmáról elmélkedett. A szerkesztő Gronda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!